Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök megállapodott abban, hogy utasítást adnak a kétoldalú csúcs találkozójuk előkészületeinek azonnali megkezdésére, ismertette Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője megjegyezte, a találkozó helyét, idejét és feltételeit csak később lehet majd meghatározni. Ha a katonai szövetség kapui zárva maradnak Ukrajna előtt, akkor a NATO-t a saját területünkön kell felépítenünk, akkor a hadseregre van szükségünk, mint amekkora az oroszoknak van, mindehez fegyverek és pénz kell. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a The Economist-nak adott interjújában, amit az Interfax hírügynökség szemlézett. Az ukrán elnök szerint valószínűtlen a NATO csatlakozásuk az Egyesült Államok, Németország és Magyarország álláspontja miatt, de hazánk is felülvizsgálhatja hozzáállását Donald Trump amerikai elnök nyomására, vélekedett. Az ukrán vezetők nem tagadták egyértelműen a magyar kormány elleni tevékenységek finanszírozását, viszont részletekkel sem szolgáltak, későbbi felvilágosítást ígértek, mondta el a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Magyar Levente nemrég érkezett haza Kijevből, ahol magyarázatot kért az ukrán vezetéstől a Magyarországgal szembeni lejárató kampányról, ami a titkosszolgálatok szerint Ukrajna támogatásával zajlik. Az ipari termelés volumene 2024. decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második becslés alapján. Az elsőben, a decemberiben ugyanezek az adatok szerepeltek. A feldolgozóipari alágak közül 7-ben nőtt, 6-ban visszaesett a termelés, nagyon nagy mértékben a villamos berendezés gyártásában. Új erőmű épül a régi helyén Tiszaújvárosban, közölte Czepek Gábor a közösségi oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, az 1000 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését, mindeközben a korszerű technológia miatt a működése is kifejezetten környezetkímélő lesz. Magyarország és Szerbia az eddigi sikerekre alapozva készen áll egy új kőolajvezeték megépítésére, ez a nagy beruházás mindkét ország energiabiztonságát javítani fogja, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően kiemelte, a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, és eszerint Magyarországon mintegy 180, Szerbiában pedig 120 kilométernyi vezetéket kell építeni, nagyjából évi 5 millió tonna kapacitással. A magyar oldalon ez egy 320 millió eurós beruházás, amely 3 évet vesz igénybe. Arra is kitért, jól halad azon beruházás előkészítése is, amelynek a nyomán 2028-ra megduplázzák a két ország közötti villamosenergia átmenet kapacitását. Az amerikai Diligent Corporation 37 milliárd forint értékű rekordméretű kutatásfejlesztési beruházást tervez hazánkban, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez Szijjártó Péter szerint 124 új munkahelyet hoz létre, és mások mellett segíti, hogy az új globális technológiai forradalomban hazánk ott legyen az éllovasok között. A fejlesztés már az új korszakába lépő magyar-amerikai gazdasági együttműködés fontos eredménye, fogalmazott a tárcavezető. A kormány 8 milliárd forintos támogatást ad a beruházáshoz. Hamarosan indul a hazai borok bel- és külföldi népszerűsítését segítő program, amelynek első ütemére az érintettek idén, kivételesen február 15-e és 28-a között is benyújthatják támogatási kérelmeiket, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Kiemelték, a magyar borágazat minőségében, technológiai hátterében is megerősödött az elmúlt időszakban. A támogatás célja a felelősségteljes borfogyasztás ösztönzése és a borok földrajzi árujelzői ismertségének nevelése. Az előző héten február 3-a és 9-e között 82.100-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hozzátették, akut légúti fertőzés miatt 307.500-an keresték fel orvosukat, a betegek több mint 40%-a 14 év alatti gyermek. Még egy hétig, február 20-áig lehet jelentkezni középiskolába, közölt az oktatási hivatal az MT-vel. A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait a tanulók általános iskolái töltik ki. Egy afgán menedékkérő autóval a központi pályaudvar mellett a demonstráló tömegbe hajtott München belvárosában. Legalább 28 ember megsérült. Kezdődik a müncheni biztonsági konferencia, ahová az amerikai alelnök és ukrán elnök is elutazik. Megvan az időpont, március 12-én indulhat a nemzetközi űrállomásra, az az űrhajó, ami hazahozhatja a fentrekedt asztronautákat. Sunny Williams és Butch Wilmore küldetése eredetileg 10 napos lett volna, a Boeing Starliner meghibásodása miatt azonban több mint 8 hónapja nem térhettek haza. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, újabb csapadék hullám érkezik, esővel, hóval, néhol átmenetileg únos esővel. A hőmérséklet a reggeli órákban -1, napközben +2 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkins-szel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Hermann Hesse Assisi Szent Ferenc gyermekkorából című írását Jakó Beáta olvassa fel.
Hermann Hesse Assisi Szent Ferenc gyermekkorából. Cseszkó! Hallatszott az anya kiáltása odafentről. Csönd volt és meleg, álmos olasz késő délután. Még egyszer, csalogatón évődve. Cseszkó! A 12 éves kisfiú a ház bejárati lépcsője mellett ült egy árnyékos szögletben a poros köveken. Félig aludt, két kezét összekulcsolva tartotta hegyes térde fölött. Egy barna tincs tiszta, finom erezetű gyerek homlokába hullott. Milyen jó is volt ennek a hangnak a csengése. A szelíd, könnyű, madárszárnyon szárnyaló anyai hang. Ez a jó és kedves, finom, csak rá jellemző hang olyan volt neki, mint maga az anya. Francesco szíve gyengítséggel telt meg, ahogy felriasztotta az elröppenő kiáltás. Egy pillanatra megrándult a lába, fel akart ugrani, de a gyenge késztetés hamar elmúlt, s miközben a napsütés mélységes csöndjében továbbra is hallani vélte a kedves hangot, gondolatai már messze jártak. Csodálatos dolgok voltak a világon. Nem minden derék ember üldögélt így az apai ház lépcsőjének árnyékos zugában eltemetkezve, mint ő. Kit apja kényeztetett, anyja dorgált, s közben minden oldalról nézték őt a szomszédos házak, a kút, a ciprusok, a hegyek, mindig ugyanúgy, mindig ugyanazok. Voltak férfiak, akik lóháton benyargalták a világot. Keresztül vágtattak Franciaországon, Anglián, Spanyolországon, elhaladtak minden kastély és minden város előtt, és ahol valami gonoszság történt, ahol egy jámbor lelket a haláltól, vagy egy szegény, gyönyörű hercegnőt a varázslattól kellett megmenteni, ott megjelent a hős, a lovag, a szabadító, Előhúzta roppant kardját, és igazságot szolgáltatott. Voltak olyan lovagok, akik egymaguk csúfos megfutamodásra kényszerítettek egy egész morsereget. Hajókon utaztak a világ végéig, s a viharok már előttük fújták, hirdették nevüket, és merésztetteiket országok során át. Így mesélte neki tegnap Pierrot a szolgalegény Orlandó történetét. Ferenc hunyorogva nézett a tincs mögül a szomszédos, mohával benőttető melletti rés felé, ahol egy szőlőlugas kőpillérei között keskeny kilátás nyílt a messzeségbe. Le az umbriai völgysíkra, s a túloldali hegyekre, melyeknek lankáira, mintha oda lett volna tapasztva egy fehér harangtornyos, végtelenül kicsiny és messzi város. Mögötte pedig a kék levegőég és a világ színes sejtelme hívott. Mély szép volt mindez, s mély gyötrelmes volt tudni, hogy minden ott van mögötte, minden, minden, a folyók és a hidak, a városok és a tengerek, királyi várak és táborozó seregek, zeneszóra vonuló lovas csapatok, paripás hősök és szépséges nemes asszonyok, lovagi tornák és lantpengetés, aranyló páncélok és suhogó sejemruhák, minden készen várakozik arra, akiben van bátorság, hogy oda menjen és birtokba vegye ezt a terített asztalt. Igen, bátorságra nagy szükség volt. Például ahhoz, hogy az ember idegen pusztaságokon lovagoljon át éjszakának idején, amikor bárhol kísértet vagy gonosz bűbáj rejtőzhet, a barlangok pedig dugig vannak emberi csontvázakkal. Lenne ő benne, Francesco Bernardone fiában ennyi bátorság. No és akit elfogtak, és egy vérszomjas szerecsen herceg elé vezettek, vagy bezártak egy elvarázsolt kastélyba? Nem volt könnyű. Elképzelni is alig lehetett. Nehéz volt, borzasztóan nehéz, s biztosan kevesen voltak képesek mindenre. Talán az apja. Talán. Ki tudja? De ha egyszer voltak olyanok, akik képesek voltak rá, ha egyszer Orlandó, Lancelot és a többiek vállalkoztak tetteik végrehajtására, akkor választhat-e egy fiatalember más utat, mint hogy hozzájuk akarjon hasonlítani? Játszhat-e itt az ember babszemekkel, meg tökmagokkal? Akarhat-e holmi kézműves kereskedő, netán pap, vagy bármi más lenni? Fehér homlokára mélyre dőkültek, szemei eltűntek összevont szemöldöke alatt. Istenem, de nehéz döntés. Hányan szerették volna megpróbálni, de már az elején elpusztultak. Hány ifjú apród és lovag, akikről egyetlen herceglány sem szerzett tudomást, akikről egyetlen dalt sem énekeltek, akikről egyetlen lovászlegény sem mesélt esténként. Nyomuk veszett. Vízbe fúltak. Leestek egy szikláról. Megverték. Megmérgezték, sárkányok falták fel, vagy barlangba falaszták őket. Semmi értelme nem volt, hogy útra keltek. Hiába szenvedtek nélkülözést és gyötrelmeket. Ferenc megborzongott. Ránézett szikár, napbarnított kezére. Egykor talán szaracénok csonkítják meg, talán szögekkel verik oda egy kereszthez, talán kesejük falják fel, undorító. Ha meggondoljuk, mennyi jó van a földön, mennyi szép, mennyi kellemes, mennyi finom. Ó, milyen jó dolog! Őszi kályhatűz, benne illatozó, forró gesztenyével, tavaszi virágünnep a nemes emberek fehér ruhás lánykáival. Egy fiatal, szelíd ló, amit egyszer az apja ígért neki, ha majd 14 éves lesz. De akadt még sok száz és ezer, ennél egyszerűbb, szép és fenséges dolog. Olyasmi például, mint ez az üldögélés itt a félárnyékban. A lábujjakra odasütő napsugár, a hűvös falhoz támasztott hát. Vagy esténként az ágyba bújás, amikor semmi egyebet nem érzünk, csak a lágy és puha meleget, meg a fáradt, szelíd félhomályt. Vagy amikor meghalljuk anyánk hangját, és megérezzük hajunkon a kezét. S volt még ezer más is, hisz ilyen volt szinte minden, ilyen volt az ébredés és az elalvás, az este és a reggel, a sok illat és finom hang mindenfelé, a sok szín, a sok kedves, simogató érzés. Hát valóban megvesse, feláldozza, kockára tegye mindezt. Csupán azért, hogy legyőzzön egy sárkányt, vagy éppen az marcangolja szét őt, avagy hogy egy király kinevezze herceggé. Valóban szükséges ez? Valóban helyes ez? A fiúnak eszébe se jutott, hogy nincs a világon ember, aki ilyesmit követelt volna tőle, legkevésbé az apja vagy az anyja, s hogy csak a saját szíve álmodozik, vágyakozik a kalandok után. Érezte a kihívást. Az eszmény előtte lebegett. Hallotta a hívó szót, s lelkében feldobbant a láng. De miért éppen az, ami a legszebbnek tűnt? Miért éppen a hősiesség oly nehéz, oly nagyon nehéz? Miért kell választani, áldozatot hozni, dönteni? Miért nem lehet egyszerűen azt tenni, ami jól esik? De hát mi esik jól egyáltalán? Minden és semmi. Minden egy pillanatig, de semmi sem örökre. Ó, ez a szomjúság. Ó, ez a sorvasztó sóvárgás. Mennyi gyötrődés és titkos félelem szülője. Dühösen térdére hajtotta a fejét. Nos, ha már, akkor lovag lesz. Lehet, hogy agyonütik, lehet, hogy szomjan hal egy homoksivatagban, akkor is lovag lesz. Majd meglátják, Marietta és Piero, meg a mama is, nem beszélve a tökfej latin tanárról. Fehér méh nem fog hazatérni, spanyol tollas aranysisakkal a fején, homlokán egy nagy sebb helyjel. Sóhajtva visszaült. A szőlőívek között elnézett a vörösen párás messzeségbe, ahol minden kék árnyék egy álom és egy ígéret volt. A tárház belsejéből hallatszott, hogy Piero a kelme bálákat rakodja. Mellette az árnyék csíkja szélesre nőtt, és éles kontúrral beleszúrt a napos utcába. A távoli dombok fölötti forró ég megszelidült és aranyszínűvé vált. Az utcán ekkor kis gyerekcsapat közeledett fölfelé, 6 vagy 8 kislány és kisfiú, akik kettesével egymásba kapaszkodtak. Körmenetet játszottak. Poros nyakukra és ruhácskáikra levélkoszorút fontak. Kezükben gondtalanul letépett és félbetört réti virágokat tartottak, boglárkát és margarétát, gólyaorrot és zsáját, s a félig már hervat virágok közé fűszálakat dugtak. Mesztelen lábacskáig puhán csattogtak a kövezeten. Egy nagyobb fiú facipőben kopogott mellettük, megadva lépésük ritmusát. Mindannyian egy rövid verstöredéket, egy eltorzított egyházi dalt énekeltek a következő refrénnel. Mille fiori, mille fiori a te, Santa Maria. Így érkezett fel a kis zarándok csapat az emelkedőre, némi színt és vidámságot hozva a kihalt utcába. Egy lány ment leghátul. Egyik cofját fonta, a másikat pedig a virággal együtt a szájában tartotta, anélkül, hogy lemondott volna az éneklésről, vagy legalább a dúdolásról. Néhány elejtett virág hevert a csapat mögött a porban. Ferenc nyomban velük dúdolta a jól ismert dallamot. Ő maga is játszott ilyet azelőtt számtalanszor, sokáig ez volt a kedvenc játéka. Mostanra azonban, hogy már a nagyobb fiúk közé tartozott, s nem egyszer részt vett tiltott csintevésekben, az első gyermeki ártatlansággal együtt ez a jámbor játék is idegenné vált a számára. Emellett az a fajta túlérzékeny gyerek volt ő is, akire már lelke korai átalakulásában is figyelmeztetően és elszomorítóan hatott az örömök mulandóságáról szóló ének. Ráadásul épp ma, amikor elhatározta, hogy hős lesz, a játék valóban csak hitvány haszonytalanságnak tűnhetett szemében. Szemtelen büszkeséggel figyelte az előtte elvonuló kicsiket. Ekkor a kibontott coffú lány mellett megpillantott egy 6 éves forma kisfiút, aki egyetlen megtört szárú virágot emelt két kezével maga elé, és ünnepélyesen széles, már-már gázoló léptekkel haladt akár egy zászlóvivő, és amilyen hamisan énekelt, oly fényesen ragyogtak kerek szemei az ünnepélyes és vallásos hévtől. Mille fiori, dalolta áhítatta, mille fiori a te, Santa Maria. Amikor Ferenc meglátta a kisfiút, szeszélyes hangulatában hirtelen magával ragadta a virágjáték szépsége és áhítata. Vagy még inkább elhervadt lelkesedésének feltörő emléke, hiszen egykor ő maga is lelkes örömmel vett részt a menetben. Egy szenvedélyes ugrással a gyerekek után iramodott, határozott mozdulattal magához intette őket, és megparancsolta nekik, hogy a ház előtt várjanak egy pillanatig. A gyerekek követték őt. Ferenc gazdag és elismert ember fiaként már hozzászokott a vezető szerephez, és hervadt virágaikkal a kezükben vártak rá. Abba hagyták az éneklést. Ferenc beszaladt anyja kertjébe, egy apró, 3-4 lépésnyi veteményesbe, amelyet vesződtséges munkával gondoztak a házfalak között. Kevés virág nőtt itt, a narcisz elvirágzott, a sárga téli viola magjai is beértek már. De virágzott még két magas, ibolyakék nősziromokor. E két bokor is az anyjáé volt. A szíve kalapált, de mégis hozzálátott, hogy szinte az összes nagy és szép virágot letörje. A nedves, vastag szárak ropogtak a kezében. Egyiket szemügyre vette, odahajolt a fehér kehelyhez, ahol a lila szirmok már elhalványultak, és pontos rendben sárga, szőrös portokok sorakoztak. Lelke mélyén azt érezte, hogy kár a virágokért. Visszatért a gyerekekhez, és mindegyiknek adott egy-egy szálat. Ő is megtartott egyet, a menet élére lépett, majd elindultak. Így vonultak be a következő utcába, miközben a szép kerti virágok és a mindegyikük által ismert vezető még sok gyereket közéjük vonzott. Virággal vagy anélkül beálltak a sorba. A következő utcában még többen lettek, és mire énekelve a dombtérre értek, ahonnan nézve az esti hegyek kékes-vörös fényben izzottak az aranyék felé meredezve, már egész nagy sereg haladt együtt. Mille fiori, énekelték, a dóm előtt táncra perdültek, és a buzgóságtól pirosló arcú Ferenc táncolt legelől. Az esti sétálók és a hazatérő parasztok megálltak, nézték őket. A fiatal lányok dicsérték Ferencet, s végül egyikük pajkosan meg is tette, amire mindannyian vágytak. Oda ment a szép ifjúhoz, kezét nyújtotta neki, és együtt táncoltak tovább. Nevetés és taps hallatszott mindenhonnan. A játékos gyermekisten tisztelet egy pillanatra valódi, vidám kis ünneppé vált, mint amikor szüzies mosollyá válik a kislányok ajkán a gyermeki nevetés. Vacsora időre befejezték a játékot, és a csapat szétoszlott. Ferenc felhevülten és izgatottan ment haza, csak ekkor vette észre, hogy mezit láb és sapka nélkül csatlakozott a menethez, így táncolta át a délutánt, amit pedig egy ideje gondosan került, mivel most már sokat volt együtt idősebb ifjakkal és nemes emberek fiaival. Evés után, amikor némi ellenállás és makacskodás után szót fogadott és lefeküdt, lelkét egyszer csak újra betöltötte a lovagság képe, és annak a feladatnak a nagysága, amit a magára vállalt férfias kötelességek jelentettek. Elsápadt a dütöl, és önmaga megvetésétől, amiért képes volt mindenről megfeledkezni. Lehunyt szemmel és összeszorított ajkakkal elkeseredetten szitta és gyalázta magát, mint már oly sokszor. Szép kis hős, merész Orlandó az, aki letépi anyja virágait, és egy csapat kisgyerekkel táncolni meg játszani megy. Szép kis lovag, pojáca, paprika Jancsi, álhatatlan siheder, semmi egyéb. Isten tudja, honnan is juthatott egy ilyennek az eszébe, hogy valaha is igaz és nemes ember váljék belőle. De a dombtéren táncolva szívéig hatolt az esti csillogás és a finom, aranyszínű messzeség. Ez talán nem szólt, csábított és buzdított oly fenségesen és izzón, mint egy heroldi hívás. De ő csak táncolt és enyelgett, sőt végül még egy parasztlány is megcsókolhatta. Komédiás, bohóc! Körmeit összeszorított tenyerébe vájta, és nyögött a megaláztatástól és önváttól. Haj, mindennel így volt, amit tett. Mindennel így volt. Mindig jót akart, büszke és nemes elhatározás született, aztán jött valahonnan egy szeszély, egy szellő, egy illat, egy csábítás, és a nemes hős már vissza is vedlett olyan bolondos utcagyerekké, amilyen mindig is volt. Nem. Nincsenek fenkölt álmok, sem szent elhatározások és lángolások. Mindez csak másoké, a nála nemesebbeké, méltóbbaké lehet. Ó, Lancelot, ó, Orlandó, ó, hősi dalok és ó, Trasimenói hegyek, messzi szent tüze. A félhomályban szeliden kinyílt az ajtó, és halkan bejött az anyja. Most, hogy apja elutazott, egy szobában aludt Ferenccel. Könnyű házi cipőjében csendesen az ágya mellé lépett. Még nem alszol, Cseszko, kérdezte gyengéden. Nagy volt a csábítás, hogy alvónak tettesse magát, de nem vitte rá a lélek. Válasz helyett megragadta anyja kezét. Nagyon szerette a kezét, épp úgy, mint a hangját, szinte szerelmes gyengétséggel. Anyja nem vonta el a jobbját, bal kézzel simított végig a haján. Valami baj van, kicsim. Hallgatott egy kis ideig, aztán suttogva ezt mondta. Rosszat csináltam. Nagyon rosszat, Ferenc. Meséld el. Ma majdnem az összes virágodat letéptem. A kék virágokat, tudod, azokat a nagyokat. Nincsenek már meg. Tudom, láttam. Szóval te voltál. Azt hittem Filippó vagy Graf etette. Ilyen durvaságot te nem szoktál csinálni. Én is rögtön megbántam. A gyerekeknek adtam. Milyen gyerekeknek? Akik jöttek, Mille Fiorit játszottunk. Te is velük játszottál? Igen. Egyszerre csak úgy éreztem, velük kell mennem, de csak hervat mezei virágaik voltak, én meg szebbet akartam. A dómhoz mentetek? Igen, a dómhoz, mint régen. Anyja a fejére tette a kezét. Nem, ez nem volt rosszaság, Ferenc. Persze, ha csak féktelenségből pusztítottad volna el a virágokat. De így, ez tényleg nem rosszaság. Nyugodj meg. A fiú csöndben feküdt. Anyja úgy hitte, sikerült megnyugtatnia. Ám a gyermek halkan újra kezdte. Nem a virágokkal van a baj. Nem? Hát mivel? Nem tudom elmondani. Mondd csak, meséld el. Rossz a lelki ismereted? Anya, én lovag szeretnék lenni. Lovag? Jó, hát megpróbálhatod, de mi köze ennek mindehez? Nagyon is van köze hozzá. Te ezt egyáltalán nem értheted meg. Látod, lovag szeretnék lenni, de nem tudok. Állandóan valami ostobaságot csinálok. Lovaggá válni az olyan, de olyan nehéz. Egy igazi lovag soha nem tesz rosszat, sem ostobaságot, sem nevetségeset. Én is ezt szeretném. Én is olyan szeretnék lenni, és nem tudok. Azon kapom magam, hogy szaladok a gyerekekkel, és előttük táncolok, mint valami kis kölyök. Anyja visszanyomta a párnájára. Ne butáskodj, Ferenc. Táncolni nem bűn. Egy lovag is nyugodtan táncolhat néha, ha vigad, vagy ha másoknak akar örömet szerezni. Hidd el, olyasmikkel gyötröd magad, amik egyáltalán nem úgy vannak, ahogyan te képzeled. Nem tudunk mindent rögtön úgy csinálni, ahogyan szeretnénk. A lovakok is voltak kisfiúk, játszottak, táncoltak, és minden egyebet is csináltak. De mondd csak, miért akarsz tulajdonképpen lovag lenni? Mert a lovagok istenfélők és rettenthetetlenek.
Igen, igen. És mert tudod, akkor akár herceg is lehetnék, és mindenki rólam beszélne.
Úgy, és feltétlenül minden embernek rólad kell beszélnie?
Igen, nagyon szeretném.
Akkor azon legyél, hogy csak jót mondhassanak rólad, mert máskülönben rossz is lehet, ha szájukra vesznek az emberek.
Anyjának még egy kicsit vele kellett maradnia, hogy fogja a kezét. Az asszonyt furcsa érzés fogta el, amikor fia vágyainak és elképzeléseinek gyerekességét összevetette azzal a szenvedéllyel és fájó zaklatottsággal, amit a vágyak kiváltottak a lelkében. Ennek a gyereknek sok szeretetben lesz még része, az biztos volt, de sok csalódásban is. Lovag alig, hanem mégse lesz belőle, ez csak álmodozás. Valami szokatlan van számára megírva, valami jó, vagy valami rossz. A sötétben keresztet vetett rá, s szívében azon a néven szólította, amit később Ferenc maga vett fel a neve mellé. Poverello.
Elhangzott Hermann Hesse, Assisi Szent Ferenc gyermekkorából című írása, felolvasta Jakó Beáta színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. Elhangzott adásunkat jövő héten pénteken megismételjük. Thank you.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Salamon király varázsgyűrűje című mese 7. részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Nem tudta, sok idő telt el, vagy kevés, csak arra rezzent fel, hogy a háta mögött hirtelen döngve kicsapódik az ajtó két szárnya, s valaki a terembe toppan. Muluk megfordult, s majd összerogyott rémületében, egy szörnyeteg óriás állott előtte vasbuzogánnyal a kezében.
Mit keresel itt, emberfia?
Bődült fel az óriás iszonyatos hangon. A herceg válaszolni akar, de az óriás a szavába vágott.
Ne is felej, mindegy, hogy mit mondasz, mert úgy is megöllek.
És azzal már emelte is a buzogányát. Muluk védekezően tartotta maga elé a kezét. Ujján ott piroslott a robinköves gyűrű. Behunyta a szemét, hogy bátrabban állhassa ki a csapást. De a buzogány csak nem akart lesújtani. Muluk várt, várt. Azután felnyitotta a szemét, és most megint akadt csodálkozni valója. Az óriás ott térdepelt előtte, homlokával a márványpadlót érintve is azt rebegte,
a szolgád vagyok, azt teszem, amit parancsolsz, mondd meg, mi a kívánságod, és már teljesítem is.
Muluk furcsálkodva nézte, meg is kérdezte tőle, hát ezt a nagy alázatot, engedelmességet meg minek köszönhetem, hiszen az előbb még buzogánnyal akartál agyonverni.
Bocsáss meg, érte, uram, felelte az óriás, akkor még nem láttam, hogy miféle gyűrű van az ujjadon.
Hogy miféle gyűrű? Ismételte Muluk. Hát te ismered ezt a gyűrűt?
Ki ne ismerné, uram, hiszen ez Salamon királypecsét gyűrűje, aki ezt viseli, annak hatalma van az egész világ felett. Teremtett lélek sem szállhat szembe az akaratával.
Jó ezt tudni, gondolta magában Muluk, és most már megértette azt is, hogy miért menekültek előle hanyat homlok az óriási hangyák az imént, amikor a tarkatollú madár visszaadta neki a bászrai tengerparton elcsend gyűrűt.
Hát akkor először is mondd meg, hogy ki vagy, parancsolta a szultánfi.
Én vagyok az ezerarcú szellem, felelte az óriás. Annyiszor változtatom az alakomat, ahányszor akarom. Ha tetszik, madárrá változom, ha tetszik, kígyóvá, felhűvé, szélvészé, hullámmá. Elég, kiáltott rá Muluk herceg, csak nem akarod felsorolni mind az ezret. Annyit árulj el, melyik az igazi alakod?
Amelyikben most látsz, uram, óriás vagyok, de ebben az alakomban csak itthon járok a szigetemen, ha magam vagyok. Emberek közé mégsem mehetek, így nagyon feltűnő volna, mindenki engem bámulna.
Persze, felelte a herceg, ezt belátom, hanem most arra felej. Nem tudod, mi történt Said barátommal, akivel együtt érkeztem a szigetre?
Hogy ne tudnám, nagy uram, válaszolta az óriás. Az óriási hangyák parancsomra fogságba ejtették, és a sziklapincében őrzik. Én ugyanis mindig személyesen ütöm agyon azokat, akik a szigetre lépnek, ezt nem engedem át másnak.
Vagyis Said él, kiáltott fel örömmel Muluk, hát akkor bocsáss szabadon Iziben, és küld ide hozzám. Az óriás feltápászkodott a földről, kinyitotta az ajtót, és kikiáltott rajta valami érthetetlen nyelven. Mély hangú morgás, horkantás volt a válasz. Kisvártatva megjelent a küszöbön Said. Valamelyest megtépázták a behemót hangyák, de azért szemlátomást nem történt nagyobb baja. Két óriási fenevad kísérte most is, de ezek már nem is tigris nagyságúak voltak, hanem még az oroszlánnál is hatalmasabbak.
Takarodjatok, szólt-e két hangyának Muluk, és azok elkotródtak.
A két barát pedig összeölelkezett, és a herceg gyorsan elbeszélte Saidnak, hogy mi történt azóta, amióta elbúcsúztak egymástól. És most Muluknak ismét eszébe jutott a csoda szép lány, akit az imént megbámult a heverőn. Oda pillantott, s látja, hogy a leány még mindig alszik.
Ki ez a szép leány? Kérdezte a herceg az óriást.
Zelika, herceg kisasszony, válaszolta az ezerarcú, Kabál király leánya.
És hogy kerül ide?
Az óriás egy kissé pironkodva, zavartan elmondta a történetét.
Egyszer sasmadár képében Kabál király palotája fölött kerengtem. Láttam, hogy a kertben a rózsalugasok között egy szépséges szép leány sétál. Lejjebb ereszkedtem, hogy jobban szemügyre vegyem. Hát közelről még szebb volt, mint ami ennek messziről gondoltam. Menten beleszerettem, és el is határoztam, hogy ő lesz a feleségem, vagy senki más. Gondolkoztam, hogy melyikét öltsem fel az ezer ábrázatomnak. Daliás ifjú lovaggá változtam, odajárultam Zelika elé, megvallottam szerelmemet, s kértem, legyen a hitvesem. A herceg kisasszony azonban elutasított. Alakot cseréltem, előbb indiai tudós, aztán tatár herceg képében borultam a lába elé, de Zelika csak a fejét rázta. Voltam szelíd dalnok, voltam marcon a tengerész, oszmán harcos tibeti kalmár, de a herceg kisasszony szíve csak nem lágyult meg irántam. Láttam, hogy nem segít, csak az erőszak. Egyszer, amikor Zelika megint a kertjében sétált, hatalmas szélviharrá változtam, lecsaptam rá, s magammal ragadtam. Ájult volt, amikor leszálltam vele itt, ezen a szigeten. Behoztam ebbe a terembe, lefektettem erre a kerevetre, szólongattam, élesztgettem, de hasztalanul, azóta sem tért magához. Azt állított hát, hogy Zelika herceg kisasszony azóta is ájultan fekszik, amióta elraboltad az atyától? Úgy van, uram, felelte bánatosan az úrjás, próbálkoztam már minden orvossággal, minden varázslattal, semmi sem segít. Muluk a kerevethez lépett, gyengéden megsimogatta Zelinka homlokát, az arcába fújt, a nevén szólította, de a lánynak még csak a pillája sem rezdült.
Ma este a Salamon király varázsgyűrűje című mese 7. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk! Thank you.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atyát hallják, a végső dolgokról, a szerkesztő Gronda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Folytatjuk a végső dolgokról való elmélkedésünket. Eddig szó volt magáról, erről a tudományról, eszkatológiáról, ami a végső dolgokkal foglalkozik. Beszélgettünk Jézus második eljöveteléről, a parúziáról, akit minden Krisztusba hívő szeretettel vár. Beszélgettünk az ítéletről, ítélet teológiájáról, utolsó ítéletről, személyes ítéletről, vagyis a külön ítéletről. Aztán szó volt a feltámadásról, halál utáni sorsunkról, a feltámadt test tulajdonságairól, a megdicsült testről. És most folytatjuk az új ég és új földről való gondolkodásunkat, mert hisszük a világmindenség feltámadását is. Mert a Szentírásból tudjuk, hogy ennek a világnak vége lesz, de nem megsemmisül ez a világ, hanem újjá alakul Krisztusban. A test megdicsőlését követi a kozmosz, a világmindenség megdicsőlése. Ugyanis az üdvösségnek van anyagi vonatkozása is, nem csak spirituális. Ezeket az elmélkedéseinket dogmatikus alapon folytatjuk, és az én vezető elvem is a dogma jegyzetem. És a dogmától nem kell megijednünk, mert a katolikus dogma olyan hitigazság, amelyet az egyház hivatalosan tévedhetetlenül kihirdetett, és amelyet a híveknek kötelező elhinniük. A dogmák közvetlenül az isteni kinyilatkoztatásból származnak, vagy azzal szoros kapcsolatban állnak. A katolikus egyház tanítása szerint a dogmák forrásai lehetnek egyrészt a Szentírás, az Isten által ihletett írások, a Biblia, másrésztről a Szent Hagyomány, az apostoloktól származó és az egyház által megőrzött tanítások. Szeressük a dogmákat, mert van egy kicsi ellenállás, úgy látom, még a hívekben is a dogmákkal kapcsolatban, amikor ezt a szót meghalljuk, akkor valami rideg, hideg, merev dologra gondolunk, pedig ha valaki egy kicsit is foglalkozott már a katolikus egyház dogmáival, a dogmatikával, akkor tudja, hogy milyen édes, kedves tudomány ez, és milyen sokat ad nekünk. És ezeken a pilléreken, biztos cövekeken áll a mi hitünk. Szeressük a dogmatikát, ami kristálytiszta tanítással beszél nekünk például a végső dolgokról. Mert ugye hallhatunk mindenfélét ezekről a végső dolgokról, amik távol állnak a katolikus tanítástól, nem kell nekünk ezekkel foglalkozni, megvan katolikus egyháznak kristálytiszta tanítása, és ha ez alapján élünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy szilárd talajon állunk, és jó irányba haladunk. Kanyarodjunk vissza az új éghez és az új földhöz, amit mindannyian várunk, ahol már béke lesz, ahol a testvériség az egész emberiségben megnyilvánul, amire úgy vágyunk mindannyian. De nézzük, hogy a Jelenések könyve 21. fejezet 1-től a 12. versig mit mond az új égről és az új földről. Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az az új Jeruzsálem alászállt az égből az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegénynek felékesített mennyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva. Íme Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradtság, mert az elsők elmúlnak. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme újjáteremtek mindent, majd hozzám fordult, írt fel. Ezek a szavak hitelesek és igazak, aztán folytatta. Megtörténtek, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből. Ez lesz a győztes öröksége, az Isten leszek, és ő az én fiam lesz. Ez lesz a győztes öröksége, az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál. Akkor odajött hozzám a hét angyal közül az egyik, az, akinél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított. Gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány hitvesét. És lélekben átvitt egy nagyon magas hegyre, s ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drága kő, mint a kristálytiszta jáspis. Széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. Nevek voltak rájuk írva, mégpedig Izrael fiainak 12 törzsének nevei. Eddig az idézet a Szentírásból. Az új ég és az új föld kialakulásával eléri a világ a teljességet, a lét diadala és egyetemes tökéletessége kiteljesedik. Az értelem nélküli világ örök élete, vagyis az anyagvilág megdicsülése megtörténik. Amikor azt mondjuk, hogy az értelem nélküli világ örök élete, akkor az örök életet analóg fogalomként kell kezelnünk, mert teljes értelemben örök élete csak Istennek van. A világ és a teremtmény is csak részesedik Isten örök életéből. Az ember arra hivatott, hogy Isten örökké valóságában részesüljön. Már most itt a Földön is részesülünk ebből az örök életből. A keresztség által elkezdődik ez az élet az embernél. Ahogy a római levélben olvashatjuk, a világ szolgai állapotából felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Olyan lesz ez a világ, ami alkalmas léttere lesz az feltámadt embernek. De föltehetjük a kérdést, hogy hogyan megy végbe ez az átalakulás. A Biblia az apokaliptika nyelvén beszél róla, elemek elolvadnak, nap elsötétül, hold véré változik, és hasonló, sokszor félelmetes képekben. De nem azért, hogy megijedjünk, hanem hogy komolyan vegyük. A mai természettudomány szerint az anyag elpusztíthatatlan, de a Biblia szerint véges. Isteni beavatkozás által történik meg ez az új ég és új föld, mint ahogy a kezdet is Isten beavatkozása által jött létre, úgy a vég is így történik. Minden kegyelmi ajándék, a beteljesedés nem emberi fáradozás eredménye, de van felelősségünk. Új hajlékot kapunk, de van felelősségünk. A katolikus egyház katekizmusa szerint az idők végén Isten országa el fogja érni a maga teljességét. Az egyetemes ítélet után a testben és lélekben megdicsült igazak örökké uralkodni fognak Krisztussal, és a világ mindenség is megújul. A Szentírás ezt a titokzatos megújulást, amely átalakítja az emberiséget és a világot, nevezi új égnek és új földnek. Ez lesz Isten tervének végső megvalósulása, összefoglalni mindeneket Krisztusban, ami a mennyben és a földön van. Jelenések könyvében így olvashatjuk a 21. fejezet 4. versében, és letöröl a szemünkről minden könnyet, és nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom nem lesz többé, mert a korábbiak elmúlnak. Az ember számára e beteljesedés lesz az emberi nem egységének végső megvalósulása, melyet Isten a teremtéstől fogva akart, s melynek a zarándok egyház mint egy szakramentuma volt. Aki Krisztussal egyesültek, a megváltotta közösségét fogják alkotni, Isten szent városát, a bárány eljegyzett mennyasszonyát. E közösséget többé nem sebzi meg a bűn, szenny, önszeretet, melyek az emberek földi közösségét rombolják, vagy megsebzik. A boldogító látás, amelyben Isten a választottak számára kimeríthetetlenül feltárul, a boldogság, a béke és a közösség örök forrása lesz. Ami a világ mindenséget illeti, a kinyilatkoztatás mély közösséget állít az anyagvilág és az emberek rendeltetése között.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya elmélkedett a végső dolgokról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Mert minden... Oh.